Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Videóval köszöntötte Woody Allen Kern Andrást a Játszd újra szembemutatójának 40. évforduló alkalmából. Színháztörténeti kuriózumnak számít, hogy valaki ennyi éven át játssza ugyanazt a szerepet. A részletek Szabó Gergőtől.
A Játszd újra szem 87 éves szerzője és egykori főszereplője, a világhírű filmrendező Woody Allen videóüzenetben személyesen gratulált Kern Andrásnak ahhoz, hogy 40 éve játssza Ellen Felix karakterét.
Anders, I want to congratulate you and thank you for this for doing 40 years of
András, gratulálok neked, hogy 40 éve alakítod a karakteremet a darabban, és szinkronizálsz is engem. Nagyra tartom, hogy hőssé válhatok általad, és nem is kell hozzá kimozdulni a nappalimból. Úgyhogy kérlek, folytasd, további sikerekben gazdag 20, 40 vagy akár 60 évet kívánok neked.
Thank you again and congratulations.
A Víg Színház közleményében kiemelte, hogy a jubileumi előadásra eljöttek a darab egykori szereplői is, hiszen a 4 évtized alatt sok színész megfordult az elvált filmkritikus Ellen Felix manhattani lakásában. Egyetlen egy szerepre nem volt soha más jelentkező. Ellen Felixet természetesen mindig, vagyis 523 estén át Kern András alakította. Színház történeti kuriózumnak számít, hogy valaki ennyi éven át játssza ugyanazt a szerepet. A múlt héten Kern András az Inforádióban is beszélt a jubileumi előadásról.
Magyar Guinness rekord például biztos, arról kaptam is valami oklevelet egyszer, de valaki azt mondta, hogy van valami előadás, ahol egy pasas 60 éve játssza ugyanazt a szerepet, úgyhogy igazi Guinness rekordot nem tudtunk elérni most. És még arra is emlékszem, hogy én elolvastam, és azt mondtam, hát ez nem is olyan nagyon érdekes. Aztán a feleségem is elolvasta, és azt mondta, te hülye vagy, az isteni darab, ez fog menni 40 évig. És mindig arra gondolok, hogy egyszer csak majd abba kell hagyni ezt a sorozatot, hát 130 évesen nem lehet majd játszani, vagy 28 éves szerepet.
Kern András kiemelte, a színészi pályában sok megmagyarázhatatlan dolog van, de egy valamire pontosan tudja a választ, ami rossz, azt már a harmadik előadásán elkezdi unni, ahhoz egyetlen évnek sem kell eltelnie, ami viszont jó, azt évtizedek alatt sem unja meg az ember, 40 év és több mint 500 előadás után sem.
Már játsszák a mozik Tóth Barnabás új filmjét, a Mesterjátszmát. Hajduk Károly, Mácsai Pál, Váradi Gergely, Péter Fibori és Varga Járó Sára főszereplésével. Az alkotás Stefan Zweig saknovellájának szabad adaptációjaként készült a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Tóth Barnabással, a film rendezőjével, egyik forgatókönyvírójával, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Azt kell mondanom, hogy a Mesterjátszma az tulajdonképpen semmiben nem illeszkedik a korábbi 1956-os magyar filmekhez, bár többet nagyon szeretek, például a Szerencsés Dánielt vagy az Eldorádót, de ez egy zsánerfilm, ez egy kőkemény zsánerfilm, egy pszichotriller, azon belül egyébként vannak ilyen alműfajok, például egy romantikus szál, meg olyan is, amit nem árulhatok el, mert az nagyon leleplezni a film csavarjait. 56 csak egy kulissza, egy háttér, egy közös tudás, egy összekacsintás a nézővel, nem tagadja meg a szellemiségét, de erősen tovább gondolja azt.
Az alapmű az pedig egy novella, a saknovella címet viseli. Ezt nyilván egy sajátos magyar viszonyrendszerbe fogalmazza meg, vagy fogalmazza át talán.
Így van. A saknovellát Zweig 1941-ben írta, és egy azóta méltán világhírű, inkább kisregény is, mint novella, de hát ott egy ügyvéd menekül a nácik elől egy hajón, és ott bonyolódik különböző rejtélyes sakjátszmákba. Mi úgy magyarítottuk Fonyódi Tibor forgatókönyvíró társammal, egyébként az ő alapvető ötletei alapján, hogy 56 és menekült vonat, és kommunisták elől bujkál egy katolikus pap. De hát sajnos azt kell mondjam, hogy elnyomás az elnyomás, diktatúra diktatúra, és kínzás az kínzás, szóval alig kellett dolgokat megváltoztatni, de olyan szinten például magyarítottuk, hogy a Mindszenty József bíboros tragikus és felemelő sorsát, azt én kielemeztem és olvastam műveit, és azt nem kis részben azért az ő sorsa ihlette, a Hajduk Károly alakította pap szerepét.
A romantikus szál azért is kell egy filmben, hogy könnyebben tudjanak kapcsolódni a nézők a történethez, és hát nyilván megszorítson egy réteget, vagy nyilván más funkciója is van mindezeken túl.
A romantikus szál az mindig segít a film befogadásában és a szereplőkhöz való azonosulásban. Én magam is azt hiszem inkább egy romantikus alkat vagyok, és szeretem a szerelmes filmeket, és szeretem a szép, fiatal, tehetséges színészeket és színésznőket, úgyhogy őket jó nézni mindig. A szerelem komplex és univerzális. Is, úgyhogy hát, hogy kell minden filmben, nyilván nem. Pszicho thrillerben meg szinte már szokatlan, de reméljük, hogy megfér egymás mellett a két műfaj és két szál, és sőt, szervesen erősítik egymást.
Nyilván adja magát a párhuzam, hogy 56 környékén is, hát egyfajta talán egy kicsit képletesen fogalmazva sakjátszmát kellett játszaniuk a különböző beosztásban dolgozóknak, mert hát nem lehetett tudni, hogy ki kivel van, tehát a rendszerrel, vagy ugye velük. Kiben lehet megbízni, és kiben nem. Lehet egy ilyen olvasata is a filmnek?
Ezen a vonaton azért meglehetős káosz van, hiszen november második felébe járunk, és mindenki az utolsó megtakarított valutája vagy aranyfoga árán jutott fel. És hát igen, nem tudni ki kicsoda. Tehát van egy rejtélyes ilyen diva-szerű nő, aki Péter Fibori, van egy igazán elegáns, finom úr, láthatóan gazdagabb, ő a Mácsai Pál, ott van a fiatal menekült párosunk, Váradi Geri és Varga Járó Sára, és ott van a pap, akit Hajduk Károly játszik. Szóval ezek a szálak közé keverednek, nem biztos, hogy mindenki az, akinek látszik, ahogy egy Pszicho thrillerben illik lennie. Szóval igen, és hát mindez mondom ebben a zavaros, káoszos időkben, ahol a vasutas kalauz erős szláv akcentussal beszél, ki tudja miért, szóval, de minden meg van magyarázva a végére, és én remélem, hogy semmi nem öncélú benne, és minden összefügg, beleértve a vége csavart is, ami azért tényleg mindent egy másik tükrön vagy prizmán átmutat.
Említette a Szerencsés Dániel című filmet, és hát ott is egy vonattal szeretnének külföldre utazni, de a kétségbeesés uralkodik el jó néhányukon, és követi őket Magyarország, vagy az akkori rendszer.
Hát a borzasztó idők voltak tényleg, és minden egyéni sors tragikus, és valóban felemelő a vége a Szerencsés Dánielnek, reméljük, hogy a miénké is. Talán a mi főhőseink abban különböznek ottani, vagy először Rudolf Péter, Zsótér Sándor, ők voltak talán a fiatalok, hogy a miénk, azok mi szereplőink tényleg tevékenyen részt vettek a forradalomban, ami mondom csak egy előzmény, tehát nincsenek benne igazából ilyen csatajelenetek vagy tankok, tehát volt, akinek már volt több pénze, több lehetősége, más igényekkel készülő magyar filmek mostanában, amik ebből a szempontból látványosabbak voltak, mi nem erre fókuszáltunk. Mi inkább a folytatás reményére, és hát mondom ennek a papnak a sorsára, aki a Zweig írása alapján ugye sakjátszmákba bolondul bele a börtönben, mert egyedül egy cellában él, és izolálták, nem láthat emberi arcot, és csak a sakra kattan rá. És a saknak ez a metaforája, hogy egy lépéssel az ellenfél előtt járni, a sötét és a világos, stb. Harca, ez mind megjelenik a filmben, kicsit a jó és a rossz, vagy éppen az élet és a halál, vagy ilyesmi, szóval ez mi nekünk nincs. Igen, én nem szeretem ezt se 56-os, se történelmi filmnek mondani, mert egyrészt abból már nagyon sok volt, abból nem akartunk egy sokadikat, hanem egy műfai, szinte meseszerű valamit akartunk, ami az elején rabula éti a nézőt remélhetőleg, és végig leköti a figyelmét az utolsó pillanatig.
Tóth Barnabás rendezőt hallották. A 48. Torontói Nemzetközi Filmfesztivál programjában debütált Moldovai Katalin első nagyjátékfilmje, az Elfogy a levegő. A történet főszereplője Anna irodalmat tanít egy patinás középiskolában. A diákok körében népszerű, kiváló pedagógust egy szülő feljelenti, mert az órai anyag mellé egy Arthur Rimbaud és Paul Verlaine életéről szóló filmet, a teljes napfogyatkozást ajánlja. A megtörtént eseményeken alapuló alkotásról Rozgonyi Ádám kérdezte Anna megszemélyesítőjét, Krasznahorkai Ágnest.
Ez egy megtörtént eset, tehát ez 2017-ben valóságban Romániában Tordán megtörtént egy tanárnővel, aki a 11-eseinek már 22 éve minden évben ajánlotta a Teljes napfogyatkozás című Agnieszka Holland filmet, és 2017-ben az egyik szülő, az egyik apuka erről tudomást szerzett, és arra hivatkozva, hogy homoszexualitás is látható a filmben, feljelentést tett a tanárnő ellen, és azt kérvényezte az igazgatónőnél, az iskola igazgatójánál, hogy távolítsák el az iskolából, mert hogy ilyen szinten nem akarja, hogy beleszóljanak a nevelésük a diákoknak, és hogy nem ért egyet az, hogy az iskolában ilyen dolgokról hall, vagy a fia. Eddig még megegyezik a valóság a filmmel, és az is megegyezik a valóság, hogy aztán a tanárnő fellebbezett, tehát nem fogadta el azt, hogy mondjuk őt megrovásban részesítették, mert azt hitték az iskolavezetőség, hogy akkor ennyivel lényegében el lehet mismásolni az ügyet, hogy akkor a tanárnő majd ezt elfogadja, akkor megnyugszik, és akkor minden haladhat tovább. De a tanárnőnek az igazságérzete ennél azért mélyebb volt, és nem hagyta magát, fellebbezett és felsőbb tárgyalásokra került sor, és akkor az lett a vége a valóságban, hogy a tanárnő felmondott, a filmben pedig az, hogy elbocsájtották az iskolából, és felfüggesztették. Tehát röviden ennyi a történet. A filmben van még egy szál, az apukának, aki feljelentette a tanárnőt, a fia, a Viktor, és még a tanárnő és a Viktornak a viszonya is elég fontos szerepet játszik majd a filmben, de azért nem szeretnék mindent előni előre.
Azt bemutatja a film, hogy mi lesz ezután a tanárnővel? Tehát, hogy hogyan alakul az élete?
Nem, a film úgy végződik, hogy a tanárnő összecsomagol az autójával, és elindul, útnak indul. Ez nyilván egy szimbolikus út, tehát, hogy hova megy az igazából a nézőre van bízva. Hogy mindenki elgondolkodhat esetleg azon, hogy ő hasonló helyzetben mondjuk mit lépne, milyen döntést hozna, milyen hatással lenne ez az életére, hogyha ilyen szinten ellehetetlenítenék mondjuk attól, amit ő a legjobban szeret, és amit a legjobban tud csinálni.
Ön könnyen azonosult az irodalomtanár szerepével?
Abból a szempontból igen, hogy én is foglalkozom gyerekekkel, fiatalokkal, drámatanárként, tehát nem csak színész vagyok, hanem drámatanár is, és ebből a drámatanári tapasztalataimból azért tudtam meríteni. Katival sokat is beszélgettünk ilyen helyzetekről, hogy akkor milyen egy ilyen drámaóra, hogy néz ki, milyen feladatokat csinálnak a gyerekekkel, stb., meg hogy milyen a hangulat, milyen más nézőpontok vannak mondjuk egy iskolai tanórához képest. Tól igen, ebből az én drámatanári múltamból tudtam meríteni.
Mennyi rákészülést igényel egy ilyen filmszerep? Egyetem volt-e idő mindenre?
Én nekem vele ez volt az első ilyen típusú kihívásom, vagy feladatom. Nem tudtam, hogy erre amúgy mennyi idő szokott lenni. Később ez kiderült, hogy ez elég kevés volt. Mi 2 hetet próbáltunk összesen Katival már Erdélyben, ott találkoztam először a többi színésszel, és tulajdonképpen a próbákat megelőzően azt hiszem 1-3 héttel tudtam meg, hogy ennyi lesz a szerepén fogom megcsinálni. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk, hogy elég kevés volt az időre. De hát a próbák azok már nagyon intenzívek voltak, tehát 2 hétre akkor beköltöztünk mindannyian egy ilyen panzióba, és akkor ott próbáltunk, és a forgatás is tulajdonképpen olyan volt, hogy menet közben is, mivel ott laktunk, effektíve Gyergyószent Miklóson, annak az iskolának a területén, a kollégiumban, ezért nyilván a forgatások után is mindig meg tudtuk beszélni a másnapi jeleneteket. De nem mondanám, hogy rettenetesen sok idő volt rá. Tehát, hogy hát ez a két hét. Igen.
Egyébként hogy tapasztalta, hogyha a diákjainak azt mondja, hogy valamit nem lehet, nem szabad, másként kell csinálni, akkor csak azért is úgymond a tiltott gyümölcsöt választják?
Van egy ilyen mondás, hogyha tiltva nevelsz, hazudni tanítasz, és én magam is olyan vagyok, mely szerintem főleg a tinédzser korban az ember ebben van, hogy önmagában az, hogyha az ember megtilt valamit minden érv nélkül, vagy minden magyarázat nélkül, akkor azt nem fogadja el. Mert miért fogadnám el, hogyha nem értem, hogy mi az oka. Tehát így önmagában valamit megtiltani minden magyarázat nélkül szerintem semmi értelme. Nyilván az a hatásos, vagy az a célra vezető, hogyha még akkor is valamit nem tanácsos mondjuk csinálni, vagy mit tudom én, akkor azt meg kell beszélni. Tehát egy párbeszédet kell folytatni, el kell gondolkodniuk a gyerekeknek is, hogy vajon milyen nézőpontok vannak itt, míg szerint itt egy felnőtt ember azt mondja nekik, hogy gondolkodjanak el azon, hogy ezt miért nem kéne mélyére ásni, és hogyha ők maguk is meg tudnak erről győződni, akkor követni is fogják ezt az mondjuk zárójel, vagy ilyen idézőjelben vett tiltást. Én nem nagyon vagyok a tiltások híve különben. Nyilván vannak szabályrendszerek, amik mentén élünk a társadalomban, és mondjuk 0-tól 5-6 éves korig persze életveszélyes helyzeteket el kell kerülni, akkor kőkeményen meg kell mondani, hogy most nem mész át a piroson, vagy ilyesmi. Vannak ezek a legalapvetőbb szabályok, de amikor már árnyaltabban lehet gondolkodni a dolgokról, gyerekeknek is, fiataloknak is, akkor én mindig annak a hív vagyok, hogy meg kell beszélni a dolgokat, és önálló gondolatokra kell sarkalni a fiatalságot.
Jó leső érzés, hogyha nemzetközi fesztiválokon, megmérettetéseken is szerepel, elindul a film?
Hát mindenféleképpen. Tehát ez olyan elismerés, amit én álmomban nem gondoltam volna, különben, hogy én valaha is ilyet fogok kapni az életem során, és hát iszonyatosan jól esik, mert nagyon boldog vagyok tőle. És különben én amúgy is egy olyan alkat vagyok, hogy folyamatosan, tehát önkritikát gyakorlok, és mindig a hibákat keresem magamban, az önbizalmam sem feltétlenül a legstabilabb, és az ilyen dolgok, például, hogy Torontóba meghívtak minket, meg Varsóban 3 díjat kapott a film, ezek azért eléggé jó pozitív megerősítések, és ez nagyon-nagyon jól esik.
Krasznahorkai Ágnes színművészt hallották. A fiataloktól mindig lehet tanulni, és az nagy ajándék, ha az ember valamiféle isteni kegyelem révén mesterévé tud válni egy-egy fiatalnak, fogalmazott az Inforádiónak Selmeci György. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Erkel díjas zeneszerzővel, operarendezővel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Zeneszerző, zongoraművész, karmester, melyiket érzi a legjobban magáénak, vagy ez egy olyan komplex csomag, amiből nem lehet egy-egy elemet kiemelni, mert ez így egészében a sajátja a művészetének.
Évekkel ezelőtt én magam is ezt képviseltem, hogy szétszakíthatatlan, vagy elválaszthatatlan, de hát a végeredményben mégiscsak zeneszerző vagyok, és tulajdonképpen azoknak az eszményeknek a szolgálatába próbálom állítani a karmesteri, vagy kamarazenészi, vagy operarendezői működésemet, amelyekben hiszek, és amelyeket nagyon fontosnak, vagy messze vezetőnek, perspektívikusan és értelmezhetőnek gondolok. Tehát a dolog lényege minden esetre az, hogy hát ugye picit ugye a pályámat úgy meghatározta, egy idő után már meghatározták az operáimnak a születése, ugye hetet írtam eddig, és mindegyik bizonyos értelemben valamiféle korszakhatárt jelenthetett a működésemben, és hát döntő jelentősége volt annak, hogy ugye most már 30 éve a Kolozsvári Magyar Opera főmunkatársa, egy jó ideje megbízott művészeti vezetője vagyok, tehát ott élem tulajdonképpen az operai életet. Másik döntő jelentőségű dolog, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem professzor emeritusza vagyok, tehát 43 éve tanítok az egyetemen, és ez is egy bizonyos fajta irányultságot feltételez, vagy hát legalábbis a fiatalokkal való nagyon is, hogy mondjam csak, gondolatgazdag kapcsolatot jelenti, és azt a feszült figyelmet is jelenti, amivel követem az egyes évjáratok változását, magának a fiatalságnak a változását ebben az akcelerált világban, ahol már egy következő évfolyammal némiképpen másképpen kell foglalkozni, mint egy megelőzővel. Hát ezek töltötték ki az életemet azzal együtt is, hogy természetesen egy koncertélet az végeredményben ugye a heti vagy havi rendszerességgel jelen volt a működésemben. Tehát ebből áll össze valamennyire egy olyan kép, ami persze még mindig tisztul, tehát nagyon nehezen tudnék eleget tenni egy olyan felszólításnak, amelyik valamiféle koherens szakmai világképet követel tőlem, mert azt hiszem, hogy az én létezésemnek éppen ez az inkoherencia a kulcsa, az, hogy elcsábítanak dolgok, hogy lelkesülten megyek egy bizonyos szálon, miközben egy másik elvaratlanul maradt, akkor ahhoz vissza kell majd térni. Tehát továbbra is csak ezt tudom mondani, amit itten a diátadón is mondtam, hogy addig tulajdonképpen nagyon nagy baj nincs, ameddig az ember képes tanulni a fiatalabb generációktól. Ugye az ember ilyenkor már túl van azon a koron, hogy idős mesterei legyenek, de a fiatalságtól mindig lehet tanulni. És hogyha az ember valamiféle isteni kegyelem révén mesterévé tud válni egy-egy fiatal embernek, az valóban nagy ajándék.
És hát a munkásságának egy szegmense, ugye a filmzeneszerzés. Megáll az idő, ajándék ez a nap, szirmok, virágok, koszorúk, csak néhány filmcímet soroltam most fel. De mondhatjuk, hogy ezek a filmek is, meg nyilván a zenei munkássága is azért jóval meghaladja, meghaladhatja a korát, később is mérce lehet, igazodási pont. A filmre, filmzenére hogyan tekint?
Picit egyszerűsítem a dolgot, nekem hatalmas szerencsém volt. A szerencsém abban állott, hogy a magyar filmművészetnek abban a korszakában lehettem, hogy mondjam, kedvelt, vagy sokat foglalkoztatott filmzeneszerző, ami az egyik leginkább maradandó korszaka a magyar filmművészetnek. Minden fontos, hogy úgy mondjam, kultuszfilm, akkor keletkezett. Akkor keletkezett az Angi Vera, vagy a Megáll az idő, vagy a Szerencse és Dániel, vagy a sok címet sorolhatok, amelyek ma is élnek. Ugye, hogyha 48-at ünnepeljük, akkor a televízióban az Irmok virágok koszoruk megy, és így tovább, tehát sorolhatnám, hogy ugye. Mert sajnos ezt a magyar filmművészet elengedte. Ugye, az, hogy létrehozza a kultuszfilmek repertoárját a magyarság számára, ez nem jött létre. Kétségtelenül hallatlanul értékes művészfilm repertoár épült fel az elmúlt évtizedekben, de ezt elengedtük, és ezért én addigra már kisodródtam az alkalmazott zenék írásából, és például színpadi zenét most már évtizedek óta nem írok. Toldi is most egy kivétel volt, hogy Jankovics Marcelnek nem tudtam nemet mondani, és ezért ezt a nagyon szerteágazó és nagy munkát magamra vállaltam, de egyébként meg filmzenét sem nagyon írok, ha nem muszáj, és alkalmazott zenét sem írok már. Volt egy korszaka, mondom, egy ilyen nagyon szerencsés korszak az életemben, amikor találkozhattam azzal a szemlélettel, azzal a habitussal, azzal a filmkészítői habitussal, amelyik borzasztó erősen beágyazott volt a magyar történeti diskurzusba, és emiatt jelentékennyé tudott válni, és meg tudta őrizni a relatív frissességét napjainkig. Úgyhogy talán ennyit a filmzeneszerzésről, de hát természetesen régen szakítottam a filmmel, és igazából alapvetően az egyházzenére koncentrálok, és hát az operáim meg születnek, ahogy születnek, de ott is alapvetően egy ilyen tipológiai megközelítés foglalkoztat, hogy mindenféle típusú operával kísérletezzek, lírai faktúrákkal, történelmi drámával, vígoperával, stb. Tehát ez az, ami lekötött az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy hát talán ennyi elegendő is.
Selmeci György zeneszerzőt, operarendezőt hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió ELTI kulturális anyagaiból hallhattak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
A kulturális perceket hallották.